Sziasztok, szép délután mindenkinek, a kettes számrendszert halljátok itt a Rádió Cafén Veres Dórival.
Behumi Dórival.
És vendégünkkel Kollár Klemenc Lászlóval. Szia!
Sziasztok!
Elmondjuk, hogy Kollár Klemenc László, aki még nem tudná, a hallgatóink közül Kollár Klemenc László zenész, író, filmrendező, és hát itt mindegyik titulussal képviselve van itt a következő beszélgetésben, mert két óra alatt azért sok minden szóba fog kerülni, de hogyha mondjuk te saját magadat kéne apostrofálni, vagy lenne egy ilyen névjegyed, akkor mit írnál rá? Tehát mi az elsődleges, amit szeretsz, hogyha kiemelnek veled kapcsolatban?
Hát zenészíró szerintem.
Zenészíró? A filmrendezőt azt...
Vagy zeneíró.
Zeneköltő.
Igen, vagy szövegzenélő. Nem tudom. De hogy a film már nem, tehát a film, igazán a filmmel már régóta nem foglalkozom, úgyhogy inkább ez a zene és a szöveg.
De például, amikor videóklippek készülnek zenéidhez, azért akkor annak te vagy az agya.
Igen, de nem, már nem hiszek a videóklipben.
Nem hiszel
nem,
a videóklipben.
Nem igazán. Nem, én sem nézek videóklipet, és valahogy azt gondolom, hogy ezek a közösségi felületek, ahol videókat lehet megosztani, ezek sokkal intenzívebbek, és sokkal természetesebbek, és sokkal közelebb hozzák az emberhez azokat a hangulatokat, amit mondjuk valakit akar átadni, és ahhoz képest pedig egy ilyen megkomponált 3-4 perces videoklip, az már egy kicsit olyan mozis, és nem erre. Ebben a rövid időben most valahogy ennél sokkal erősebb egy TikTok vagy, szóval egy ilyen vagy egy bejelentkezés, vagy egy
élőzés.
Akármit.
De azért meg koszosabb, vagy olyan esetlegesebb?
Azért, mert természetesebb.
Pont akkor történik.
Igen, dokumentumszerűbb, és sokkal közelebb jutsz ahhoz, aki ezt megosztja. És ugye a maga a videoklip, az viszont ez egy ilyen kreált világ, és megpróbálja azt csak megfogalmazni, amit valóban egyébként az az előadó, akár hogyha zenéről van szó, üzen, és nem biztos, hogy sikerül.
Hát meg az idő, a hossza is, mondjuk egy videoklip az általában 3-3,5 perc, ugye ameddig a szám tart, vagy a dal tart, és mondjuk ezek a videók ilyen 1,5 percesek maximum, igen. Nem? Tehát, hogy most már nagyjából nem is figyelnek, nem is néznek végig, vagy végignéznek egy 3 perces bármilyen
Hát hozzá
videót.
Vagyunk szoktatva ezekhez a gyors videókhoz, amik igen, hát legjobb esetben 30 másodperc, és akkor már utána unatkozik főleg egy
De
fiatal.
De egyébként egy podcast, szóval érted, egy Partizánt is végignézel még akkor is, hogyha egy órás, vagy másfél órás, szóval egyszerűen a személyesség az szerintem sokkal jobban előtérbe került, és sokkal nagyobb rá szükség talán, és amikor szerintem a videoklip ment igazán, akkor még az MTV is, mint videoklip felület működött, és tényleg a televízió, mint kommunikációs csatorna igazán jelen volt, szerintem. És attól kezdve, hogy az interneten elkezded ezt nézni, ez már egy teljesen másik időség. Sokkal inkább szerintem a klipnek ez a MTV Viva, meg ezek voltak a közege, és ma már ez szerintem nem olyan. De én ezt így érzem, és éppen ezért nem is csinálok a zenekaromnak se klipeket. Sokkal, például most minden évben fölveszünk egy koncertet, sokkal fontos, vagy minden koncertről egy dalt felveszünk. Szóval, hogy ez a jelenlét, ez fontosabb szerintem.
Pedig mint filmesnek lehetne az is szempont, hogy azért a videoklip az egy tök jó megnyilvánulás, vagy egy tök jó felület volt arra, hogy kihívás akár egy filmesnek. Tehát, hogy egy 3 igen. percben filmes eszközökkel, zenére valamit komponálni. Tehát valóban igen. ez egy mondjuk egy műtárgy, vagy nem tudom, tehát ez egy ilyen
műalkotás, igen.
Műalkotás. De akkor ezek szerint az lehetne, tehát működhetne, csak nem az a funkciója, mint ami igen. eddig volt, hogy mondjuk reklámozzon egy lemezt, vagy egy...
Igen,
vagy
igen, igen, igen. Igen. Szóval tényleg, tehát így akár a Kis Tehén zenekarnak, tehát az elején, amikor született a Cyber Gyerek klip, meg született a Szerelmes vagyok mindennőbe klip, azok még klipek voltak, és azt hiszem, hogy akkor még voltak ilyen csatornák, amik ezt vetítették, és ahogy megjelent egy ilyen klip, az tényleg megjelent. Tehát annak volt visszhangja, az embereknek volt egy olyan érzés, hogy na most megjelent egy klip ettől és ettől a zenekartól, és emberek erről beszéltek. Szóval tényleg ez szerintem nagyon megváltozott.
Igen, de az is lehet, Laci, az a rossz hírem van, hogy mi már egy másik generációhoz tartozunk, mert most Igen. Így végig gondolom, hogy a gyerekem például abszolút néz klippeket. Tehát, hogy ő egy 10 éves gyerek, az kis tini, tehát ő a kedvenc előadóinak végignézi a klipjeit, tehát neki az érdekes, és készül neki is, tehát hogy az összes most futó nagy előadó, énekesnő, énekes zenekar, azért készítik a klippeket, és összeg azért, mert van erre felvevő piac. Tehát,
igen, biztos.
Lehet,
biztos.
Hogy csak minket hagy már ezt idegen.
Lehet, hogy engem így igaz... Igen. Tehát az, amit mondjuk én játszom, és azok a dolgok, amit azok a dalok üzennek, vagy tartalmaznak, azok úgy érzem, hogy azoknak a klip, mint forma, az nem ad, nem sokkal többet
nem
ad,
egészíti
mint
már ki.
Egy, vagy talán kevesebbet is, mint mondjuk egy nagyon jó koncertfelvétel.
Viszont ezen a ponton azért mégiscsak egy múltbeli eseményt el kell mesélned, amikor az Andersen zenekaroddal ti bekerültetek egyébként, akkor még ez egyáltalán nem volt, sőt, hát gondolom most sincs. Ha még létezik MTV, nem tudom, kerül-e még be a magyar zenekar, de hát ti az egy kezünkön megszámolható zenekarok között voltatok, akiknek a klipjét levetítették. Szóval azért arról mesélj, mert ez a 90-es években mindannyiunknak a, nem tudom én, Szent Háromságba beletartozott.
Igen.
Hogy az milyen érzés volt, amikor megláttad magad, vagy
hát
magatokat?
Ez egy kis lakásban, Gellért egy lábánál, alsó egy utcában, vasárnap délelőtt valami buli volt előző este, és még fekszünk az ágyba, és nézzük az MTV-t, mert
gyanult,
mit csináljuk
vasárnap vagy
várakozva. És ugye ez 90-es évek, és akkor egyszer csak így az MTV-be kírják, hogy Andersen Budapest, és akkor így egyszer csak ott énekelünk a Daviddel. Szóval azért ez egy nagyon jó érzés volt.
De ez az kellett, hogy elküldjétek a...
Igen, igen, igen.
A klipet, tehát, hogy azért várható volt, hogy esetleg lesz egy válasz erre.
Akkor eleve volt egy nagy nyitottság Európában a keletről jött zenékre, zenekarokra, és én akkor már a Varga Stúdióban dolgoztam. A Varga Stúdiónak volt kapcsolata az MTV-vel, mert a Varga Stúdió több animációt csinált, ilyen, voltak azok a logók, ilyen MTV logók, én is csináltam egyébként, mint animációs rendező, és akkor egyszerűen a Varga Stúdió elküldte a mi klipünket az ottani művészeti vezetőnek, az akkori művészeti vezetőnek, akinek nagyon tetszett, és betették az első klippet a Ray Cox műsorába, 120 Minutes, ez egy alternatív műsor volt vasárnap esténként, és akkor nagyon tetszett, és akkor ott, szóval ettől
mit mondott
kezdve
a Ray Cox, hogy konfolta fel?
Tessék?
Hogy konfolta fel a Ray Cox?
Hát az egyik kedvenc előadója következik, Andersen Budapestről.
És szóval futottatok a képmagnóhoz, hogy rögzítsétek.
Igen. Hát vannak egyébként ilyen VHS-en eldugott felvételeim ilyenek, ahol ez így megvan. De aztán minden klipünket így lejátszották, és azért az akkor egy nagyon fontos dolog volt. Azért mondom, hogy igazán az a felület, az MTV-n jelen lenni Európában, az gyakorlatilag
hát
az
hát
egy,
persze,
az egy, ez egy nagy színpad főműsoridőben koncert, mondjuk
hát
a Lowlands Fesztiválon, vagy a londoni, nem tudom, ilyen fesztiválon, vagy a... Szóval az egy nagyon-nagyon nagy dolog volt. Hát tipikusan én ezt a lakást elhagytam pár hónap múlva, és viszont ennek a lakásnak a telefonszámát adtuk meg az MTV-ben.
Itt tessék hívni majd, hogyha megint van
igen,
valami.
És akkor azt hiszem az udvaros Dorottya volt a következő bérlőjének a lakásnak, aki mondta, hogy hát sokszor kerestek bennünket Dániából, Svédországból, mindenféle országokból, mindenféle nyelven, de hát én nem tudtam mondani semmit, mert nem értettem, hogy mit.
És az jellemző volt egyébként akkor, vagy ez most is jellemző, hogy ennyire jól tudod magad menedzselni?
Igen, ez eléggé.
A válasz igen.
Sőt, Grecso Krisztián barátom azt szokta erre mondani, hogy Lacinak nagyon jó, eleve nagyon jó mondatai vannak, amivel ezt a menedzselést megnyitja, hogy így.
Tehát, hogy például milyen mondat, vagy hogy érted?
Fú, hogy teljesen ilyen anti-reklám, vagy szóval nem is tudom, tehát ilyen mindenek szembe megy, ami egyébként önmagamat így most így, hogy így menedzseljem, vagy szóval nem tudom, ez konkrétan ilyen, nem tudom, tehát hogy mit elhangzik egy dal, és akkor így azt mondom utána, hát ez nem is volt olyan jó, de egyébként meg hamis volt a gitár, vagy nem tudom, most csak ez egy példa.
Koncertem?
Igen, mondjuk koncertem. Nem tudom, ezt én nem érzem. Inkább azt érzem, hogy van bennem valami feszültség, például attól, hogy hamis volt a gitár, vagy nem éreztem tényleg olyan jónak ezt a dalt, és akkor így gondoltam, hogy elmondom. Ő meg, szóval...
Na. Igen, de szegény közönség meg ott van, rajong a zenétekért, és akkor ő meg azt érzi, hogy akkor nem is kellett volna ezt annyira szeretni, mert maga a szerző azt mondta, hogy ez nem is volt jó. Is biztos, hogy rájuk tartozik, nem?
Valószínű egyrészt, másrészt... Nem tudom, ez...
Ez alkati dolog.
Ez alkati dolog,
hát szóval... Hát meg a spontaneitás, tehát ha ezt te akkor úgy érezted, igen, akkor úgy érzed, hogy te őszintén eljátszottad a dal, de viszont igen, őszintén ez erről a véleményed, igen, most ebben a
egyszer
pillanatban.
Volt, igen, egyszer volt egy olyan koncert, ahol végigjátszottam a gitáron, egy hamis gitáron végigjátszottam a koncert. Egy ilyen egyszál gitáros est volt, és aztán az utolsó dalra, annyira el voltam valami mással foglalva, vagy nem tudom, tehát, hogy nem vettem észre egyszerűen. És akkor az utolsó dalnál, hogy gyanús volt, hogy ez így nem oké, és akkor arra behangoltam, és akkor elmondtam a közösségnek, hát ilyet lett volna a koncert, az egész koncert, hogyha behangoltam volna már az elején a gitár.
De a koncerten mivel vagy egyébként elfoglalva?
Én szerintem talán sokkal inkább érzelmileg vagyok jelen, és sokkal inkább így figyelek arra, hogy képes legyek megnyílni. Nem minden a koncerten tud az ember megnyílni, szóval ez egy nehéz dolog, és profivá válni a megnyílásba, vagy profivá válni az őszinteségbe, ez megint valami olyan humbuknak hangzó dolog, ami, szóval, amit valószínűleg lehetetlen csinálni, és valószínűleg tényleg lehetetlen. Mégis kell. Tehát, hogy mégis, hogyha oda jönnek emberek meghallgatni téged, és nem jártál, az életedben nem jártál szentesen, így mondjuk ezt az anyagot előadni, én tegnap mondjuk szentesen voltam, akkor teljesen mindegy, hogy milyen állapotban vagyok, van-e kedvem ezt csinálni, meg kell csinálnom, és ez a meg kell csinálnom, az nem azt jelenti, hogy tiszta legyen a gitár, és hogy emlékezek a szövegekre, és hogy a harmóniákat egymás után tudjam rakni, hanem elinduljon valami olyan mélyebbről, valami olyan folyamat, ahol én meg tudok nyílni a közönségnek, és azt hozzá tudok tenni ehhez az egészhez, tényleg egy személyes, nagyon erősen érzelemmel teli jelenlétet, és ehhez azért nagy, szóval ez nagy munka kell, és én erre figyelek. És aztán néha annyira figyelek erre, mert hogy annyira nem vagyok, vagy távolról jövök, mondjuk így, hogy ne elfejtek figyelni arra például, hogy hamis a gitár.
De mondjuk én úgy képzelem, hogy ilyen egy gitáros koncertnél, hogyha hamis a gitár, neked olyan a közönséged, aki ezt akár jelezné is, nem? De ezek szerint mégsem.
Azért az emberek megvárják szerintem, hogy van-e olyan lazaság az estben, hogy aztán mondhassák. De ha nincs benne, és én ott így mereven tartom a tök hamis gitáromat, és úgy teszek, mint hogyha ez nagyon tiszta lenne, akkor nem mernek.
Nem szólnak.
Nem szólnak. Szóval De ha én teszek gesztusokat, ilyen felszabadító gesztusokat, ami persze magamat is önmagamat is felszabadítja, akkor felszabadul a közönség, és attól kezdve persze minden sokkal könnyebben megy, és...
Mondjuk el tudok képzelni olyan koncertet, ahol a keresetlenebb a közönség, az lehet, hogy nem az a műfaj, amit te képviselsz, tehát nem ennyire szofisztikált, ahol azt mondják, hogy hamis vagy.
Igen, persze, akkor, simán lehet, de ez... ott azért inkább az is, hamis vagy hogy 8 óra munka, 8 óra pihenés, és azt játszod. Szóval mást is lehet, persze, másfajta dolgot is lehet, de...
Nem, egyébként én abszolút értem, amiről beszélsz. És ez, tehát jelen lenni a színpadon, és közben valóban egy olyan képességet kifejleszteni, hogy meglegyen az a kvázi, majd hogy nem színészi képességed arra, hogy elhitesd a közönséggel, hogy te 100%-ig benne vagy, még akkor is, ha nem vagy benne, mert egyébként ez magának az előadónak is tud segíteni, hogy belehelyezkedjen egyébként, tehát egy kicsit ilyen pszichológiailag bele tudja magát hozni, de hát ez azért nem feltétlenül egyértelmű minden koncerten, minden pillanatban.
Hát egy mesélték, akik láttak mondjuk a 80-as évek eleje, vagy 70-es évek vége, egy előadás, ahol Latinovics elmondott egy Pilinszky verset, és a színpadon bepisilt. Olyan szinten volt jelen, olyan szinten mondta el. És ezt senki nem botránkozott meg, mert akkora energia és akkora erő, vagy nem is tudom, olyan messzire ment. És ez a messzire menés, ez a fajta érzékenységnek a felépítése, vagy felállítása, vagy megnyitása színpadon, ez talán ezt meg lehet tanulni. Tehát hogy tényleg odaad magad, és tényleg mindent odaad. És aztán utána ez már megy. Tehát utána már ez megnyílik. Tehát,
de szabad ennyire? Szabad ennyire sérülékenyé válni a színpadon? Kell. Hogy annyira megnyitni magadat, hogy tulajdonképpen egy ilyen kis dobogó szív legyél, aminek csomó mindent tud ártani.
Igazán ezért jön a közönség. Szerintem ekkor tudod a határ. Szerintem ekkor tudsz mindent a legmagasabb fokon átadni. Az összes többi ehhez képest nem lesz rossz, nem biztos, hogy rossz lesz, de nem lesz ekkora katarzis. Neked sem, és a te katarzisodat veszi át a közönség. Ha benned ez ekkora katarzis nem történik meg, akkor a közönségben természetesen nem fog megtörténni. Viszont ők ezért jönnek, és ez az előadó művészet, hogy így mondjam, vagy az az előadó művészet, amiben én vagyok, az nagyon-nagyon személyes kell, hogy legyen, és nagyon szinte minden egyes szó, amit kimondok, vagy hang, vagy az nagyon érzékeny kell, hogy legyen, és egyszerű, és megismételhetetlen, mondjuk így, de még ha meg is lehet ismételni, de hogy nagyon érzékeny kell, hogy legyen, és akkor lesz valószínű tényleg releváns ott abban a pillanatban.
És mit csinálsz akkor, hogyha úgy érzed, hogy olyan közönség előtt vagy, amíg egyáltalán nem vevő arra az energiára, mondjuk, mert mondjuk nagyjából tudják, hogy te mit képviselsz, vagy... De van olyan, amikor te is olyan közönség előtt lépsz fel, amelyik nem feltétlenül tudja, hogy mi a te művészeted, akkor esetleg nem biztos, hogy tud vele mit kezdeni. Amit csinálsz. Ja.
Hát én azt csinálom, hogy azt abba hagyom, és akkor elmegyek más csinálni. Tehát ez volt a Kistein tánczenekarnál, amikor a Cyber gyerekkes időszakot éltük, és egyszerűen azt vettem észre, hogy ez már nem az a közönség, az a közeg, amiben én ezeket a dalokat írom, és amiben, tehát ezeknek a daloknak vannak olyan üzenetei, tartalmai, amit most félreért ez a közönség, vagy máshogy érti, és nem érti azt a finom, mindegy. Tehát azt a, azt, amit én értek rajta, és más fontos nekik ebből, és más nekem. És amikor már olyan fokra jutott ez a dolog, akkor egyszerűen abba hagytam, egyszerűen éreztem, hogy nem ezeknek az embereknek szólnak ezek a dolgok, és ez nem baj, de én nekem meg kell keresnem azokat az embereket, akiknek én tudok szólni, és akiknek az a dolog fontos, amit én tudok. És így indult el a Kisteinnek a második időszaka, az Ezt is elviszem magammal, és a többi dal. Szóval én egyszerűen elfordulok. Tök érdekes, ha most így mondom, hogy ez az érdekes balanszírozás, ebben nekem a Budapest Bárnál megvan a mai napig.
Ez most itt legyen egy vesző, de most nem Budapest Bárnt fogunk játszani itt a Rádiókafén, hanem nem látok el a Dori
Mondel. The Black Keys következik.
Köszönjük szépen. Kollák Lemenc Lászlóval folytatjuk a beszélgetést, mindenképpen maradjatok velünk.